prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Oké. Kész vagy? Te is?
Itt vagyok, csak nagyon rosszul hallok.
Most sokkal jobban fogsz hallani. Most jól hallasz?
Valamivel,
akkor még közelebb fogok menni a mikrofonhoz.
Jó, ez nem élőben megy, ugye?
Nem élőben megy, kvázi jó. Élőben megyünk, jó? Na, akkor vágjunk bele. Műsorunk második részében a bitcoin, illetve általában a kriptovaluták jelenét és jövőjét elemezzük. Az aktualitást nem kell magyarázni, mivel csődbe ment a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, az FTX. Itt van a telefonban Aiden Pence József, a privátbankár.hu és az m4.hu főmunkatársa. Szervusz, Józsi!
Szervusz!
Mivel régóta követed a kriptopiacot, mit gondolsz, benne volt a levegőben egy ekkora bukfenc, vagy pedig váratlanul ért a dolog?
Mindenképpen benne volt a levegőben, volt ugyanis májusban egy ennél is nagyobb, több 10 milliárd dolláros csőd sorozat, ami egy Terra nevezetű kriptovaluta és ahhoz kapcsolódó különböző más szolgáltatások, kriptovaluták, stb. Összeomlásával járt. Azt nagyjából lehetett tudni, hogy ez egy csőd hullámot indít el, és dőlnek egymást után a dominók, hogy ezek pontosan meddig érnek el, időben mennyire húzódnak el, és milyen pontos egyéb komplikációi lesznek a dolognak, azt nem lehetett tudni. De bizonyos értelemben a mostani novemberi FTX összeomlás is ennek a következménye, valószínűleg ugyanis az FTX, illetve annak tulajdonosi köre már májusban elbukott egy nagyobb összeget, és azóta ezt a lyukat próbálta ügyfélpénzekkel betömködni.
Azért az elég nagynak tűnik, az a 3,3 milliárdnál több dollár, ugye, amelyel az 50 legnagyobb hitelezőnek tartozik az FTX, tehát ez azért nagyságrendileg is egy szép összeg, és gondolom, hogy ugye a tovagyűrűző hatások miatt itt nem tudom, hogy a kétszerese, háromszorosa lehet végül ugye a bukásnak, vagy annál is több, mert hát ugye tudjuk, hogy...
Úgy becsülik, hogy körülbelül 10 milliárd dolláros tartozásállományt vagy kárt fog maga után hagyni az FTX cégcsoport, amely elsősorban egy tőzsdéből és egy hozzá szorosan kötődő kockázati tőketársaságból, vagy ilyen hedge fund-szerű vagyonalapból áll, de összesen, ha jól emlékszem, 160-valahány cég ellen nyújtottak be csődeljárási kérelmet, amelyek mindenhez a cégcsoporthoz tartoztak. A tőzsdének a károsultjainak a száma pedig meghaladhatja az 1 milliót, amiben benne van valószínűleg az is, aki csak pár dollárnyi értéket felejtett ott egy korábbi üzletből kifolyólag, és benne vannak olyan intézményi jellegű befektetők vagy vállalati ügyfelek is, akik esetleg több millió dollárt fájlalnak jelenleg ezen a tőzsdén.
Bár először a bitcoinról akartalak kérdezni, talán először elemezzük ezt a helyzetet. Ugye ez nem egy természetes folyamat volt, hanem itt ebbe benne volt ugye a tulajdonosoknak a nem kellően kezelt ügyfén, vagyon, ahogy finoman fogalmazunk, azaz hát megfújták ugye a befektetők pénzét, vagy átcsoportosították, amire volt példa azért Amerikában is, meg hát Magyarországon is.
Igen, szóval itt tulajdonképpen az történt, hogy az ügyfeleknek az értékeit saját céljaikra fordították, hogy szépen mondhatjuk úgy is, hogy megfújták, vagy hűtlenül kezelték, vagy lenyúlták. Ez azonban egyáltalán nem kriptodeviza specifikus probléma. Májusban is volt olyan cég, az már említett csőd hullámban, vagy bedőlő dominók között, amelyik hasonlóan csalárdul járt el, de vannak olyanok is, amelyek önmagukban tisztességesek voltak, csak olyan cégeknek adtak kölcsön, mint például ez az FTX, amely aztán bedőlt vagy csalárd volt. Tehát sokféle variáció van, bár az utóbbi esetben is, amikor esetleg valamelyik károsult vagy nagyobb hitelezője ezeknek a csalárd cégeknek bedőlt, felmerül az a kérdés, hogyha tisztességesek is voltak, vagy megfelelően jártak el bizonyos szempontból, lehet, hogy más szempontból csúnya hibákat követtek el, például túlságosan nagy kockázati kitettséget, vagyis túlságosan nagy kockázatot vállaltak egy-egy cég irányába, tehát lehet, hogy mondjuk a tőkéjüknek a 20-30%-át is betették egy kétes vállalkozásba, ahelyett, hogy egy rendes kockázatkezelési módszert alkalmaztak volna, és például 5 vagy 10 vagy 3 vagy 4 százalékban maximálták volna az egy-egy cégnek kölcsönadható tőke mennyiséget.
Felvetődik ilyenkor a felügyeletnek a szerepe, bár tudom, hogy akik csalni akarnak, azok valószínűleg meg fogják ezt tenni. Ugye egyik cikketbe te is említetted, hogy Bernie Madoff mekkora összeggel károsította meg a befektetőket, ha jól emlékszem, az 150 millió dollár volt, vagy valami hasonló.
150 milliárd, azt hiszem.
Milliárd? Akkor néhány nullát tévedtem.
A milliós becsegrendel mindenképpen igen. Több. Egyébként pedig a felügyelet kérdése többszörösen is felmerül, de a kriptovalutáknál éppen, hogy az az egyik probléma, hogy nincsen ilyen. Tehát miután a törvények eléggé köztudottan nem nagyon szabályozzák még ezt a piacot, megjegyzem, az adótörvények vannak ezzel leginkább előre haladva, tehát még nem szabályozzák, de már adóztatják sok országban. Szóval nincs igazán felügyeleti szervük a kriptovalutával foglalkozó cégeknek, tőzsdéknek, kölcsönző intézményeknek, vagy mondjuk kockázati tőke alapoknak, sok csak egyszerű részvénytársasági formában működik pénzügyi felügyelet nélkül, és ez nyilván megkönnyíti az ilyen jellegű visszaéléseket. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy Magyarországon is, külföldön is, amint mondtad, számos példa mutatja, hogy ellenőrzött körülmények között is elő szoktak ilyesmik fordulni. Elég például a Magyarországon körülbelül 1997 és 2003 között csődbe ment 10-valahány broker cég esetére gondolni. A leghíresebbek voltak közöttük például a London Broker vagy a Globex Brokerház, azután később is történt még két nagyobb eset, a Budakesh Brokerház és a Questor.
Hát igen, ez 2015-ös.
2015. Azok már későbbiek egy kicsit, igen, amikor, ami azért érdekes, mert közben egy jelentős szabályszigorítás, törvényszigorítás, újra szabályozás történt, és megnőttek az ellenőrzések is, úgy tudom, a magyar tőkepiacon. Ennek ellenére előfordulhattak ilyenek, tehát lehetséges, hogy semmilyen szabályozással és semmilyen ellenőrzéssel nem lehet 100%-ig megelőzni az ilyen eseteket, de a kriptovaluta piacon egyelőre a szabályozás különösen gyenge lábakon áll, illetve nem is, sok esetben nem is létezik. Minden esetre ennek a jelenlegi botránysorozatnak az egyik nagy folyamánya lehet, hogy minden ország törvényhozói és szabályozói most majd nagyon belehúznak, és biztosan előbbre fogják vinni, fel fogják gyorsítani a törvénykezést és a szabályozási erőfeszítéseket, amivel kapcsolatban egyébként a kriptovaluta szakmának a nagy részének se lenne kifogása. Sokan hangoztatják azt, hogy a szabályozás alapvetően segítene a szektornak, bizalmat teremtene, tisztáznák a pontos játékszabályokat, az mindenkinek jó lenne. Ugyanakkor nagyon sokan félnek attól is, hogy ez a szabályozás esetleg piacellenes, tehát kriptovaluta szektor ellenes lesz, vagy esetleg úgy csinálják meg, ami nem kellőképpen szakszerű, vagy nem kellőképpen átgondolt.
Én amikor erre a műsorra készültem, akkor megnéztem az úgynevezett szakirodalmat, és azt láttam, hogy a bitcoin bányászok, vagy a kriptobányászok nagyon meg fogják szívni, mert ugye ők eladták a tokenjeiket, mégpedig azért, mert a globális villamos energiárak ugye csökkentek, bányászati költségek növekedtek, stb. Tehát, hogyha a folyamatot nézed, és egy kicsit előre tekintesz, akkor mit prognosztizálsz? Én egy olyan prognózist olvastam talán pont ma, hogy a közeljövőben akár 10 000 dollárra is eshet a bitcoin árfolyamra, mégpedig ezt egy elég komoly ember, ugye Mark Möbius, veterán befektető mondta, akit ugye arról ismerünk, hogy rengeteg magyar államadóság állampapírt vett, tehát Magyarországon ő egy nagyon ismert befektető, de ezek szerint akkor kriptoügyben is járatos.
Természetesen eshet 10 000 dollárig is, meg 9-ig is, meg 8-ig is, meg 7-ig is. Mark Möbius érveit nem ismerem, nagyon sokféle becslés van a piacon, van 1 millió dolláros árbecslés is 2030-ra, meg van 0 dolláros, dolláros árbecslés is a kriptovaluták ellenzői kritikusai és szkeptikusai oldaláról. ami a bányászokat illeti, az ő sorsuk egyrészt az energia árak, másrészt pedig a bitcoin árfolyam kezében van. Minden esetre a bitcoinnak ez a bányászati mechanizmusa, elnézést, de zseniálisan van szerintem megcsinálva, olyan módon, hogyha a piaci szereplők egy részének nem éri meg ez a bizonyos bitcoin bányászat, akkor ők szépen csődbe mennek, a maradéknak a bevétele viszont ezáltal nőni fog, a megtérülésük javulni fog, tehát mindig lesznek majd bányászok, akik fennmaradnak, amelyek tudnak nyereségesen működni, és amelyek fenn fogják tartani a rendszert. Nyilván ez azoknak, akik kihullanak, nagyon kellemetlen, viszont maga